A mi segítségünk és adventi ünnepszentelésünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit advent első vasárnapján. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együtt ünneplésünket. Testvéreim, énekeljük kezdőénekként a 158. éneket. A 158. énekünk így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Lukács evangéliumának első részéből, a 67. verstől kezdődően. Olvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumának első részéből, a 67. verstől kezdve a következőképpen. Zakariás beteljesedett Szentlélekkel, és prófétált mondván. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte az üdvösség szarvát nekünk, az ő gyermekének, Dávidnak házában, amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, akik elejétől fogva voltak, hogy ami ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküvésről, amellyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nekünk, hogy megszabadulva a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban ő előtte, ami életünknek minden napjában. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatában, ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. A kegyelem Istene tegy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és mi sok lelki gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval, a következő képpen. Úristen örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére a 184. éneket. A 184. ének mindegyik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.
Ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged részen, szent győztes harcos Úr, fénytéltet hozva jő, megtört az ősi hátok, kék vágyakozva vártok, de én hozzátok őt. Jól készítsétek lótát, a vendég már közel, minék így ülelt lótát, azt mind vessétek el. Ó, völgyből domb legyen, egy csúcsa mélybe szálljon, hogy útja készen álljon, a Krisztus megjelen. Az Úr elé határod a szív alázatát.
imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, új várakozással és mérőfakadó reménységgel keresünk mi téged. Köszönjük, hogy ismét az advent idejébe léphetünk. Köszönjük, hogy új időszámítás kezdődhet, olyan, ami tőled származik. Mert látod, a mi emberi időszámításaink rendjében a sok-sok fordulat sem hoz újat nekünk, mert sajnos sokszor marad a régi természetünk, és amikor másoktól várunk valami nagy változást, az sem jön be. Bizony, olyankor sokszor csalódás kíséri emberi várakozásunkat. De köszönjük neked hálaadással, Istenünk, hogy rejád nem hiába vár az ember. Köszönjük, hogy ígéreteidet beteljesítetted. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban testté lett minden ószövetségi ígéreted. És köszönjük, hogy benne föltámadt a fény a magasból. És köszönjük, hogy benne meglátogatott minket a megtartó. Köszönjük, hogy benne elérkezett hozzánk bűneink bocsánata. Benne eljött az üdvösség ajándéka. Benne eljött hozzánk a békesség fejedelme. Azért, hogy háborúságainkban ránk köszönjön békesség néktek. Köszönjük neked, megváltó Jézus, hogy ma is, advent első vasárnapján így keresel minket. Minket összetört szíveket, vagy kételkedőket, kételyekkel teliket, és félelemtől gyötörteket, veszteseket és bukdácsolókat, meghidegült szívőeket és keresőket. Jössz azért, mert tudod, hogy te vagy a mi egyedüli reménységünk. Jössz és meglátogatsz minket, mert a te látogatásodra mindig kigyul a fény a sötétben, mindig fölemeltetnek a foglyok a bilincseikből megszabadítva, és a te látogatásodra mindig kiolvad a dermet emberi szív. Köszönjük, hogy így akarsz minket ma is meglátogatni. Köszönjük, hogy a te látogatásod számunkra üdvösséget jelent, megtartatást. És köszönjük neked, hogy új reménységet is jelent a te érkezésed. Hisszük, Istenünk, hogy ilyen adventi, szent várakozási időt akarsz ajándékozni nekünk. Köszönjük, hogy nem hiába várhatunk rejád. Hisszük, hogy beteljesíted szívünk reménységét. Minden te ígéreted szerint. Jézus Krisztusban. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. ének első két versét. A 250-es énekünk így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Istenél lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Istenél
Hallgassuk, testvérek, Isten üzenetét a Lukács evangéliumának első részéből, a 78. és 79. versekből. Felolvasom Isten üzenetét advent első vasárnapján, a Lukács evangéliumának első részéből, a 78. és 79. versekből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára, Drága testvérek, ismét advent idejébe lépünk. Mint tudjuk, ez az egyházi esztendő első vasárnapja, első napja is egyben, az advent első vasárnapja. Kérdezhetnénk, hogy miért különbözik ez a polgári időszámítástól. Bizonyára azért, mert Isten időszámítása más, mint az ember időszámítás. Isten időszámítása, mint egy az örökké valóság távlatában zajlik, a mi időszámításunk csak erre a földi létre érvényes. Most, amikor belépünk ismét az egyházi új évbe, Isten nem véletlenül azt a nagy örömhírt helyezi a szívünkre, amit Zakariás, a pap, az ő prófétai énekében megfogalmazott, miután megszületett Jézus Krisztus nagy előfutára, előhírnöke, keresztelő János. Így fogalmazza meg Zakariás az ő egyéni örömét, az ő nagy családi örömét, de egyben az egész emberiség örömét, ami ma is rejánk is érvényes, meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Azaz eljött hozzánk valaki Jézus Krisztusban, mert hogy az advent, a maga latin kifejezését lefordítva azt jelenti, hogy eljövetel, valakinek az eljövetele. Bot Péter, a több száz évvel ezelőtt élt neves, egykori magyar igeni, lelki pásztor, író ember, négyféle megjelenésről beszél az advent kapcsán. Az első az volt az ő felsorolásában, és ezzel egyetérthetünk vele, ezzel a neves egykori igehirdetővel, hogy Jézus Krisztus megjelent testben. Amikor Isten beteljesítette minden ószövetségi ígéretét, és ezeket az isteni ígéreteket kézzel foghatóvá tette a gyermek Krisztusban. Aztán a második megjelenés az, amikor ez a mindnyájunkért testben megjelent Isten, Jézus Krisztus belép valakinek az életébe. Amikor megnyílik a szív, és amikor igent mond a lélek az ő üdvözítőjére. Amikor odafordul teljes lényével Istenhez, és Jézus Krisztusban felismeri az őt meglátogató, megtartó. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek, hitre jutásnak. Vagy ahogy Jézus beszél erről a nagy eseményről Nikodémusnak, ez az újjászületés. Jézus így lépett be sokak életébe az evangélium tanúsága szerint. És ennek az érkezésnek, ennek a különös látogatásnak látható nyomai maradtak, akár a Nikodémus életében, akár Zákeus életében, a kabzsi fővámszedőből adakozó ember lett egy csapásra, vagy a sokféle bűnnel megterhelt asszonyok megtisztulása hirdette, lásd Mária Magdaléna, vagy a Samária asszony, vagy a házasságtörésen rajta kapott nő megváltozott élete hirdette, mit jelentett. Amikor belép valakinek az életébe, Isten testben megjelent szeretete, Jézus Krisztus. De aztán Bot Péter egy harmadik eljöveteléről is beszél. Mégpedig arról, ami mindenki életében bekövetkezik, amikor az ő halála óráján látogatja meg őt, a mindenség ura. És ez kikerülhetetlen. Ó, hány olyan ember is átélte ennek a különös érkezésnek a csodáját, a halálos ágyán, aki egy életen át tagadta Istent, vagy hadakozott ellene, vagy éppen gunyolódott vele. Lásd Voltaire, vagy Nietzsche, vagy hozzá hasonló filozófusok, írók, és Isten ellen hadakozók, akik közül nem egy a halálos ágyán adta meg magát Istennek, és ismerte fel, hogy Krisztus nélkül rettenetes lenne átlépni a földi élet és az örök élet küszöbét. A negyedik eljövetel pedig nem más, mint az ő visszajövetele. Erről is sokat beszél a Szentírás. Hogy ő visszajön. Visszajön ítélni élőket és holtakat. Akkor már nem kegyelmes Krisztusként, nem bűnöket megbocsátó, irgalmas Istenként fog jönni, hanem akkor már ítélő bíróként fog jönni, megítélni élőket és holtakat. Erről is kell beszélnünk nekünk advent idején. Keresztelő János nagy csalódása éppen az volt, hogy Jézus Krisztus nem gyakorolta az ítéletet. Hogy Jézus kegyelmet osztott a bűnösök között. Ezért lett a bűnösök barátja. Ezért üzeni keresztelő János a fogságból, a börtönből, néhány emberével Jézusnak föltéve a nagy kérdést, avagy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Mert hogy tudjuk, keresztelő János az ő prédikációiban, igehirdetésében mindig ítéletesen szólalt meg. Jön az ítélet tüze, jön a szórólapá, jön a fejsze, ami a fák gyökerére vettetett. És amikor Jézus megérkezett, nem fejszeként csapkodott maga körül, hanem leült a bűnösökkel egy asztalhoz, bement Zákeushoz, megérkezett a Samária asszonyhoz, hogy megtisztítsa az életét. Kegyelmet hirdetett, sőt, ezt fennen is hangoztatta, az emberfia nem azért jött, hogy károsztassa ezt a világot, hanem hogy megmentse ezt a világot. Jön majd aztán ítélőbíróként is, fejszeként is, de nem akkor, amikor a keresztelő János gondolta, hanem majd az ő visszajövetelekor. Addig még sok időnek el kell telnie. Addig még ma is kegyelmet gyakorol ez a hozzánk eljött testben megjelent Isten, Jézus Krisztus. Most hát, erről a különös, kegyelmes érkezéséről beszél keresztelő János is a mi alapigénkben. Amikor azt mondja, hogy a mi Istenünk nagy irgalmasságáért meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Istenünk nagy irgalmasságáért meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Miért? Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek. Milyen nagy kontraszt van itt, ebben az esemény sorban. Isten látogatása előtt az ember, a bukott ember és ennek minden ivadéka, Ádám és Éva minden leszármazottja, sötétségben és a halál árnyékában ül. Elképzelni is rossz, riasztó azt a helyzetet, amikor rabok láncra verve, sötét börtönök mélyén ülnek, a halál árnyékában remegnek, nem tudván, hogy mi vár rájuk. Most lelki értelemben Ádám és Éva minden ivadéka ide jutott. És ezért szakad ránk oly sokszor a félelem, a nyugtalanság, az aggodalom, a gyötrelem. Elég egy kicsi próba, egy kis szenvedés, egy kis veszteség, vagy nagyobb veszteség. Egy hirtelen fordulat, egy érthetetlen eset, elég egy döbbenetes történés, ami minket is érint. És már is úgy érezzük, valahol ott vagyunk a mélyen, a halál árnyékának a völgyébe. Erről beszélt Dávid is a 23. gyönyörű Zsoltárban. Ugyanakkor arról is beszélt, mivel az Úr az ő pásztora, ezért nem fél, még a halál árnyékának a völgyében sem, mert te velem vagy. És ott is, a halál árnyékának völgyében, a te vessződ és a te botod vigasztalnak engem, mondja Dávid. Igen, a jó pásztor kezében van vessző is és bot is, és kell is lennie. Csak soha ne felejtsük, az nem a nyáj ellen, nem a nyáj kárára van. A vessző a keleti pásztorok kezében az a hosszú, vékony bot, aminek a végén volt egy kampó. Az alatt vonult be a nyáj estennen a karámba, és mint egy a botjával számolgatta a juhait, hogy megvan-e mind? S ha netán hiányzott, utána ment. És az a kampóval lenyúlt a szakadékba, és onnan kiemelte a lezuhant báráját. A bot pedig az a rövid, kemény, vastag, furkos bot volt, amivel a vadállatokra támadt, hogy megvédje a nyáját. A vessző és bot a jópásztor kezében mindig a nyáj javára van. Ne retteg, ne ijedj meg, ha látod a jópásztorod kezében a vesszőt és a botot. A halál árnyékának völgyében sem félek a gonosztól, mert te velem vagy, mondja Dávid. Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, mondja Zakariás pap, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Isten ilyenszerű látogatása lenyomozható a történelemben nagyon sok esetben. Izrael népe történetében is. Mikor ott volt Mózes népe Egyiptomban a rabszolgaság sötét mélységében, meglátogatta Isten ezt a népet. Hogy megjelent egyszer egy embernek, Mózesnek, különös ott is, tűzlángjával. Itt azt mondja Zakariás, naptámadat formájával. Mint amikor a felkelő nap kezd erősödni, a fény növekszik, és beragyog mindent. Elűzi a homályt, a félelmes árnyakat. Most ez történt Egyiptomban is. Amikor Mózes elküldi, hogy vezesse ki a népét a szolgaságba, és mikor kivezette, mi történt? Elkezd énekelni, újongani ez a nép a Verestenger túlsó partján. Mirjám vezetésével, Mózes testvérének a vezetésével. Táncra perdülnek az asszonyok örömükben. Majd később, amikor a babiloni fogságból szabadult ez a nép, mert hogy ott is meglátogatta Isten az ő népét, hogy kinyissa a szolgaság kapuját előtte, és hazavezesse az ő földjére. Akkor megint azt olvassuk ott, hogy újjongott ez a nép. Egyik Zsoltárban úgy fogalmazott, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Most Isten látogatását így kell felfogni. Nem úgy, ahogyan a köznyelvben némelyek mondják, hogy na, ezt is meglátogatta az Isten. Mikor egy baj rászakadt, vagy egy nyomorúság éri, meglátogatta az Isten. És benne van ebben a nem evangéliumi fogalmazásban az, hogy hát biztos rossz fát tett a tűzre, meg is érdemli. Isten nem ilyen módon látogat meg Jézusban. Ez majd csak az ítélet, a visszajövetel idejére tartogatott látogatási forma. A kegyelem idejében Isten látogatása Jézus Krisztusban ilyen pozitív töltetű, amiről Zakariás beszél, meglátogatott minket, a naptámadat a magasságból. Hogy elűzze az árnyakat, a sötétséget. Hogy beragyogja életünk mélységeit. Nincs más lehetőségünk, esélyünk, csak az, ha ő keres meg minket, ha ő látogat meg minket. Mi nem vagyunk képesek mélységünkből fölkapaszkodni hozzá. Jézus ott hagyta a menny dicsőségét, erről beszél Pál apostol a Filippi beliekhez írt levelében. Nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, előjognak, mondja más fordítás. Nem élt vissza ezzel az isteni jogával Jézus, sőt, lemondott isteni dicsőségéről, fenségéről, és vállalta embertestünket, a maga törékenységében. Éhezett, szomjazott, üldözhető volt, megkorbácsolható volt, átszegezhető volt, mert pont olyan teste volt, mint nekünk. És ezt vállalta az ő megjelenésében. Azért, hogy átéld annak csodáját, hogy minden emberi erőlködése, vergődésed közepette, mikor nem jutottál ki a mélységedből, ő eljött oda a mélységedbe, és fölemelt téged. Egyszer három jó barát befejezte a tanulmányait egy nagy mester iskolájában, és utána elindultak tapasztalatot szerezni, és világot látni, és megegyeztek, hogy mindhárman egy év múlva ugyanazon a helyen találkozni fognak. Meg is történt a találkozás. Az első elmondja, hogy mit talált az ő egyéves keresése rendjén. Elhozta a legdrágább, legcsodálatosabb ékkövet. A második pedig egy szép és kedves leány talált magának, egy hűséges feleséget. Azt hozta el a találkozók. És akkor érdeklődve kérdezi a kettő, aki ugye látható módon fölmutatta, hogy mit vagy kit talált. No, te mit találtál? Te mit hoztál? És ő töprengve mondja, hogy hát, én Istent kerestem minden utamon, mindenütt, megfordultam, és sok-sok keresésem rendjén nem találtam. És akkor egyszer elfáradva leültem egy tópartján, és elkezdtem szemlélődni ott a csendben, és észrevettem egyszer egy kacsát ott uszkálni a víz színén, a nádasban, ahogyan kezdte összeterelgetni minden kis kacsáját. És azt mondja, ott jutottam arra a felismerésre, hogy noha én Istent kerestem, és nem találtam meg. Rájöttem, hogy ő keresett engem úgy, mint a kacsa a kicsinyeit, hogy a szárnyai alá gyűjtse. Végül is ezt tette Jézusban. Beszélt is Jézus erről. Ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint kotló a csibeit a szárnyai alá. De te nem akartad. És mert Jeruzsálem nem akart oda gyűlni Isten szeretetének oltalmába. Hát ezért kiszolgáltatott az ellenség prédájául. A rómaiak elpusztították Krisztus után 70-ben azt a keményakú Jeruzsálemet, amelyik nem akart oda gyűlni Jézus Krisztus szeretetébe. Milyen különös Istennek ez a látogatása. Tudja, hogy szétszóródtunk. Tudja, hogy a bűneset következtében oda ékelődött valami ridegség, valami lelki távolság rögtön az első ember pár közé, Ádám és Éva közé. Elkezdték kölcsönösen vádolni egymást ott Isten színe előtt. A második generáció közé már a gyilkosság rettenetes bűne ékelődött Ábel és Kain közé. És sajnos ez a szakadék egyre jobban tágult. Ez a szétszóratás egyre rettenetesebb lett, és ezért jött meglátogatni minket Jézus Krisztusban, hogy összegyűjtsön, összetereljen minket. Csak az a baj, hogy az ő látogatására sokan olyan furcsán reagáltak. Főpapok, írástudók, névvénei, és ma is oly sokan nem tudnak mit kezdeni Istennek ezzel a különös látogatásával. Mert ha jönne és hozna kétszer annyi nyugdíjat, vagy hozna egy jobb munkahelyet, vagy hozna egy kis egészséget, akkor talán azt mondanánk, na hát igen, ilyen Jézus kell nekünk. Ő csak látogasson meg minden hónapban legalább egyszer, és soha ne jöjjön üres kézzel, mindig hozzon egy tele szatyort, akkor azt mondanánk, igen, ilyen Jézus kell nekünk. Addig, amíg Jézus kenyeret osztott, halat szaporított, tódult is a sokaság utána. De amikor kezdte egyre világosabban megfogalmazni, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az én keresztemet, és úgy kövessen engem, akkor kezdtek lemorzsolódni, lemaradozni az emberek Jézustól. Mi az, hogy tagadja meg magát? Kell a te kenyered, kell a te halad, Uram Jézus, kell a te gyógyító kezed, kell az egészség, amit osztogatsz. De miért beszélsz te önmegtagadásról? Hagyj békét az énemnek, arra büszke vagyok, ahhoz ne nyúlj. Az már valami intim dolog, és ahhoz neked sincs semmi között. Hány ember mondja, gondolja, érzi, úgy élek, ahogy akarok. Ugye a női emancipációnak egyik visszataszító jelmondata az volt, azt teszek a hasammal, amit akarok, és ebből fakadt az abortusz kivívásának a joga. Hogy törvényesítve, legális módon gyilkoljuk önmagunkat. Hát ide vezet az, amikor azt mondja az ember, hogy az énemhez ne nyúj. Mi az, hogy aki utánam akar jönni, aki velem akar járni, az tagadja meg magát. Mert tudja Jézus, hogy milyen veszélyes a bűntől megrontott énem uralma. Mert ez nem a javamat akarja. Sőt, a bűntől megrontott énem, önző énem, makacs énem, kemény énem nekem árt a legtöbbet. Ezért akar tőle megszabadítani Jézus. Ezért jön ez a naptámadat úgy, hogy leleplesz, úgy, hogy átvilágít, mint a röntgen. Jaj, hányan félnek egy röntgenvizsgálat, egy komputervizsgálat eredményétől. Netán kimutatnak egy daganat. Hány ember odázza, inkább el sem megy. Vagy minél később megy, hogy ne tudja meg, hogy mitől fáj a fej, vagy mitől szédül, vagy mitől van hány ingere, vagy mitől vannak olyan fájdalmai. Most hát, hagyjuk idejében a mi életünket bekerülni ennek a naptámadatnak a fénysugarába, a mi javunkra történik. Van egy neves angol írónak egy könyve, az a címe, hogy A vakok völgye. És ebben az írásban arról van szó, hogy az egyik völgyben csak vakemberek laknak és élnek, és nyilván az ő hátrányos helyzetük alapján berendezkedtek úgy, ahogy tudtak, más érzékeikkel ugye próbálva boldogulni, mert hiányzik a látás. És ez a Ciro érdekes fantáziája alapján leírja azt, hogy bekerül a vakok völgyébe egy látó ember. És ez elkezd beszélni a színekről, a napfelkeltének a szépségéről, és ezek döbbenten hallgatják, és nem értik, hogy mit mond. Ki ez a furcsa lény, aki olyasmiket mesél, amiket mi nem tudunk érzékelni. És teljes zavar okoz ennek a látó embernek, egyetlen egy látó embernek a megjelenése a vakok völgyében. És hát valahogy így reagál sokszor a sötétségben ülő emberiség Jézus Krisztusra, a megjelenő mennyei világosság. Hozzászoktunk a sötétséghez. Ahhoz is hozzá lehet szokni. Mint aki valahol egy sötét börtön mélyén él hosszú ideig, és kihozzák a napfényre. Még sokszor vakulást is okozhat az, ha hirtelen hozzák ki a napfényre. Tudunk eseteket, mikor el kell takarni, és csak úgy fokozatosan kellett hozzászoktatni a szemeket a fényhez, mert másként kárt okozott volna benne a fény. Most hát Zakariás pap is különös módon nem érzékelte már azt, hogy mit jelent, amikor megjelenik a nap támadott a magasságból. Őt is meglátogatta Isten, mégpedig úgy, hogy papi szolgálata közben a templomban egy angyal meglepi, Istennek egy küldöttje elkezd vele beszélni. És megígéri, hogy öreg korukra lesz egy gyermekük, és megmondja, hogy ez Keresztelő János lesz. Ez egy különleges ember lesz, nem fog részegítő italt inni, és ez Isten erejével fog járni az ő népe előtt, az atyák szívét a fiakhoz fogja téríteni, az engedetleneket, az igazok bölcsességére fogja tanítani, készíteni fog az Úrnak egy tökéletes népet, mondja ott az angyali üzenet Zakariásnak, az öreg papnak. És nem hiszi Zakariás. Hogy lehetséges az? Ellene mond az emberi természetnek, a tapasztalatnak Istennek ez az ígérete. És aztán büntetésből tudjuk, megnémul 9 hónapig, amíg várják a gyermeket, és amikor megszületik Keresztelő János, akkor kezd Zakariás egy egészen új proféciát zengeni. Elkezd szinte énekelni. Himnusz zengeni Istennek. Áldott az Úr Izrael Isten, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, mondja. Ebben a 9 hónapi hallgatásban valami különös dolgot tanult meg Zakariás. Hogy egyszer látóvá kell lenni belső értelemben. Isten csodájára érzékenynek kell lenni, hogy utána átéljük ezt a csodát. És utána tudjunk beszélni róla. Érdekes módon a Lukács evangéliumának eleje tele van Isten látogatásának a leírásával. Különböző formában történnek ezek a látogatások. És ezeknek az isteni látogatásoknak a nyomán a meglátogatottak szívéből fölfakad valami különös ének, újongó, Isten dicsőítő himnuszok sora. Legelőször Erzsébet, Zakariás pap felesége kezdi áldani azt, aki meglátogatja őt úgy, hogy még csak Mária szíve alatt magzat formájában van Jézus, mikor Mária meglátogatja Erzsébetet, akkor Erzsébet elkezd újongani, hogy áldott a te méhednek gyümölcse, aki ugye meglátogatott engem. Aztán elkezdi magasztalni Istent Mária azért a különös látogatásért, amiben ő részesül. Isten kiválasztotta őt minden zsidó asszony közül, hogy ő legyen Jézus világra szülője. És majd következik itt a Zakariás éneke. Lukács evangélium a következő részében, a második fejezetben pedig halljuk, hogy az angyalok mennyei éneke hangzik Betlehem mezeje fölött, mert megszületett a testélet Krisztus, így látogatva meg Isten az ő népét. És nézzük meg, hogy Isten látogatása nyomán mindig valami változás történik. És a változásnak egyik jele az, hogy elkezdenek ezek a meglátogatott, megváltozott emberek valami újat zengeni. Ez történt Zákeussal is, mikor Jézus meglátogatta őt. És azt mondja, ma nekem a te házadnál kell maradni. És ott a házban, Jézus jelenlétében valami olyasmit mond Zákeus, amire mindenki meglepődik. Ilyet senki nem várt tőle. De ez a Jézus látogatásának a következménye volt. Úgy, Uram, a vagyonom felét szétosztom a szegényeknek, és akitől veszekedéssel elvettem valamit, annak 4-szer annyit fizetek vissza. Mi történik, amikor meglátogatja a bűn sötétségében lévőt ez a naptámadat a magasságból? Annak a fényében meglátja a bűnös önmagát. Elkezd vallani, bűnt vallani. Uram, veszekedéssel elvettem mások javait, mondja Zákeus. De jóvá teszem, nem maradhat így. A te világosságodban járva nem járatok tovább úgy, mint eddig. Kárpótolom négyszeresen azokat, akiket becsaptam. Testvérek, vajon átéltük ezt a csodát? Hogy igenis, ez a naptámadat, ez leleplez, ez átvilágít, de ugyanakkor egy új életre segít. Ahogy mondja itt a befejező sorban Zakariás éneke a maga proféciájában, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Hogy ráigazítsa a lábadat a békesség útjára. Mint ahogy tanítgatjuk a kicsi gyermekeinket járni. Na még egy lépés, még lökjük hátulról a mi lábunkkal az ő pici lábát, hogy na még egy lépés. És a kis totyogásból, bizonytalan totyogásból legyen egy biztosabb, határozottabb lépés. Ráigazítani a lábát a járás útjára. Ráigazítani a lábunkat a békesség útjára, mert nem azon jártunk eddig. Krisztus hiányában nem ismeri az ember a békesség útját. Nemrég hallottam egy történetet, múlt héten szolgáltam egy faluban, Szatmár megyében. Két édes testvér egymás mellett laknak, tőszomszédok. És egy méter területért a két telek között költöztetik erre-arra a peres úton a kerítést, és nem beszélnek évek óta egymással. Testvérek, olyan szomorú, olyan döbbenetes az, hogy hova tud jutni az ember a Krisztus hiánya. Rá akarja igazítani a lábunkat a békesség útjára. Haza akar segíteni minket az ő világosságra. Vajon tudod így várni őt? Vajon hívod-e újra őt, mikor megint meggyengült a szereteted, mikor megint megrokkant a hited, mikor megint összetört a reménységed, és mikor megint oda lett az örömöd? Tudod-e újra hívni őt így? Uram, látogass meg megint. Mint ahogy várja a beteg egy jó barát látogatásra. Mint ahogy várja a mennyasszony, hogy végre megérkezzék a vőlegény. Mint ahogy várja ilyenkor ünnep küszöbén sok szülő, hogy végre a távolba szakadt gyermek hazajöjjön, és ismét a keblemre ölelhessem, és ismét lássam az arcát, és ismét egy finom falatot tegyek eléje, hogy gyönyörködjem benne. Most testvérek, így hív, így gyűjtöget maga köré minket Isten advent idejében. Az ő látogatásának ilyen látható gyümölcseit szeretné érlelni bennünk és közöttünk. Hogy valóban innen kimenve és tovább menve a hétköznapokba, vegyék észre rajtunk, hogy minket meglátogatott Isten. És ezért menjünk mi is, és vigyük a lélek örömét látogatás formájában azokhoz, akik erre várnak. Akik erre várnak. Lehet elég egy távolba szakadtat felhívni telefonon. Valaki elmondta a múlt héten, szintén abban a gyülekezetben, ahol szolgáltam, hogy meghalt rákban a 48 éves felesége. És úgy elkeseredett, amúgy egy kemény, nagy darab, talpra esett férfiről van szó, azt mondja, hogy úgy elkeseredett, látva, hogy sorvadt el a gyönyörű életteljes felesége, mutatta a fényképét is nekem. Úgy elkeseredett, hogy az öngyilkosságra gondolt. Ki is gondolta, hogy a kert mélyen levő nagy diófa melyik ágára fogja felkötni magát. És azt mondja, hogy amikor ezen töprengett ott a magányában, két fia van, mindkettő idegenben él, akkor éppen az egyik fia felhívta a telefonon. És megkérdezte, hogy hogy vagy, édesapám. És utólag visszagondolva azt mondja, ez volt az Isten jelzése. Ez a telefonhívás. Ez az Isten látogatása, az ő mentő szeretete. Nem engedte, hogy ez az ördögi gondolat tettekké váljon. Kellő pillanatban csörgött a telefon, és a fiam hívott. Milyen jó lenne átélni újra és újra ezt a csodát. A mélységünkben, a kétségbeesésünkben, a tapogatózó bizonytalanságunkban, a magányunkban, a hiányérzetünkben, hogy ismét ránk csörgött az Isten. Valami különös üzenettel. Mint ahogy egy apa és fia között történt nagyvárosi forgatagban, egy vasútállomás környékén, a lecsúszottak társaságában, drogosok, alkoholosok, hajléktalanok, elhanyagott külsői emberek között csámborgott egy hosszú hajú, ápolatlan, fiatalember, és amikor rettenetesen rászakadt a nyomorúságának a tudata, akkor mindegyre a zsebébe nyúlt, és egy ilyen koszos, elnyűjt kis cédulát vett elő, és elolvasta rajta elő szöveget, és akkor mindig úgy földderült az arca. Megint úgy szépen, óvatosan összehajtva visszatette a zsebébe a cédulát. Mi volt a cédulán? Az volt a cédulán, hogy a kiskapu mindig nyitva van. Az apja küldte neki ezt a cédulát. A kiskapu mindig nyitva van. És egy nap, amikor már nem bírta ezt a rettenetes életvitelét, elhatározta, hogy hazamegy. És valóban egy éjszaka próbálta hátul, a kiskapu nyitva volt. És csendben beosont a házba, lefeküdt az ágyába, örömmel elaludt, hogy végre otthon lehet, és reggel arra ébredt, hogy az apja ott áll az ágya mellett. És nem szólt egy korholó szót sem, hanem csak átölelték egymást. A kiskapu mindig nyitva van. Az Isten szeretetének kapuja mindig nyitva van. És haza lehet menni. És lehet részesülni az ő közeledésében, az ő ölelésében, az atyai ölelésben. És abban megérzed azt, hogy minden el van rendezve. Minden meg van bocsátva. Örül az apa, az atya, hogy hazajött a fia. És örül az Isten, hogyha az ő kezdeményezésének, látogatásának ez a reakciója részedről is, hogy elindulsz. Hogy légy ott, ahol a helyed van, mert csak ott tud megnyugodni a szíved, kitisztulni az életed, és ott ragyog föl ismét az Isten napja fölötte. Ó, boldog az a lélek, aki így éli meg az advent idejét, és így készül a Krisztus testvérének nagy ünnepére, a karácsonyra. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 185-ös ének első két versét. A 185-ös ének így kezdődik: ó jöjj, Immanuel, hogy mentsd meg, kérlel, Izrael.
Én fogságból kérsőd.
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, valóban csak akkor lehet teljes a mi örömünk, ha átéljük a te meglátogatásod csodáját. Hogy eljött Immánuel, a testben megjelent isteni szeretet, akinek neve azt jelenti, hogy velünk az Isten. Köszönjük ezt a látogatást, Istenünk! Bocsáss meg, hogy sokszor kerülgettük, halogattuk, féltünk ettől a látogatástól. Féltünk, hogy a te világosságod jelenlétében kiderülnek bűneink, tékozó életünk szennye, rongya. Köszönjük neked, hogy mégis jöttél, és mégis ránk találtál, mert tudod, hogy ez életünk egyedüli esélye. Mert amikor kigyúl a mennyei fény, akkor már észrevesszük mi magunk, és mennyire tarthatatlan a tékozló életnek sokféle szennye, rongya. Ki kell azokat dobni, le kell cserélni, ünnepi öltözetet, a kegyelem ruháját kell fölvenni, azért, hogy leülhessünk a bocsánat asztalához, és részesülhessünk az atyai ház vendégszeretetében. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így látogatsz meg minket ennek az adventnek az idejében is, még mindig kegyelmes Istenként, és köszönjük, hogy hívsz, hogy foglaljuk el a helyünket nálad, ott, ahova tartozunk, ott, ahol megnyugszik a szív, ott, ahol kitisztul az élet, ott, ahol vigasztalódik a lélek, ott, ahol erőt nyerünk a továbblépéshez, ott, ahol egymásra találunk te benned, és felismerjük, hogy a mellettünk levő ember nem ellenség, nem vetélytárs, hanem testvér. Köszönjük, hogy így nézhetünk egymásra, mint házastársak, szülők a gyermekekre, gyermekek a szülőkre, munkatárs a munkatársra, szomszéd a szomszédra. Úgy nézhetünk egymásra mindnyájan, mint ugyanannak a nagy lelki családnak a gyermekei. Taníts hát minket hozzád méltó módon szeretni egymást, segíteni egymást, odafigyelni egymásra, meglátogatni egymást, megajándékozni egymást. Köszönjük neked, hogy így készítesz minket az adventi szeretetvendégségre, a Szent Asztal közösségébe, a Jézus Krisztussal való találkozásra is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el a Kárpátaljai Református Egyház anyagi támogatására, az ottani püspök úr körlevelet intézett egyházkerületünk gyülekezeteihez, nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak az ottani háborús krízis miatt, és ezért kérik a mi anyagi támogatásunkat most a tél küszövén. Szeretettel hirdettem azt, hogy a karácsonyra készülve ránk következő szombaton, december 6-án délelőtt 11 órától fogjuk kiosztani a gyermekeknek, vallásórásoknak, óvodáskortól kezdve egész 14 éves korig a karácsonyi szerepeket, verseket. Kérjük tehát szülőket, nagyszülőket, indítsák a gyerekeket, unokákat hozzák most ránk következő szombaton délelőtt 11 órára ide a templomba, hogy ezt a karácsonyi előkészületet tudjuk idejében megvalósítani. Készülünk a gyalói Kongvillába a ránk következő hét végén, péntek estétől jövő vasárnap délig a hitmélyítő csendes napokra. Még van hely, lehet még jelentkezni, ma estig még lehet jelezni, ki szeretne jönni, részt venni ezen a csendes napon. Nagyon gazdag programja van az interneten, a Bulgária telepi honlapon meg lehet találni a részletes programot. Érdemes utána olvasni, megnézni, és jönni, és részt venni, és gazdagodni lélekben. Most pedig, testvérek, adventi úrvacsorosztásra készülve énekeljük a 264. ének mindkét versét. 264-es énekünk mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöltik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta. E pohár, az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és véne ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Várok. Jön már. Érkezik. Az a baj, hogy hideg van, és fázni kezdek. Ó, milyen is lesz, amikor itt lesz? Milyen is lesz akkor, amikor ideér és átölel? Átölel, és kijönthetem előtte a szívem. Elmondhatok neki mindent, ami bennem van. Mert tudom, hogy amit mondottam, az nála biztonságban van. Itt lesz, és szemébe nézhetek. Fürkészhetem tekintetét. Tekintetével láthatom azt, amit gondol. Azt, amit érez. Láthatom szeme alatt az apró ráncokat, amit a szeme mosolyra mozog. És amikor átölel, öleléséből érezhetem, hogy szeret, hogy fontos vagyok számára. Majd teljes komolysággal, hogy léptem felül érdeklődik. Jön már. Ezt a várakozást nem lehet, nem tudom megmondani. Minden perce, minden pillanat olyan izgalommal tölt el. Pedig azt hiszem, most már várt magát. Hangos az út, a fák, nocsak, a nagy fák velem várnak, büszke teremények. Ők is beleborzolnak a hidegbe. De jön már. És ti is, nagy fák, felélegezhettek. Ti is megnyugodhattok. Feszült ágaitok elsimulhatnak. És csendben maradhattok. Itt lesz, és hallani fogjátok szívünk muzsikáját. Itt lesz, és hallani fogjátok ajkaink zenéjét. Keresztény testvéreim, az iménti monológ által a várakozó ember gondolatait, pontosabban a várakozó ember érzéseit próbáltam megfogalmazni. Annyi mindent várunk. Várunk eseményeket, alkalmakat. Aztán várjuk az események alkalmak végét. Várunk emberekre. Várunk lehetőségekre, hogy végre kiteljesedhessünk, hogy berobbanhassunk a köztudatba. De vajon valahol várakozásunk közben megfigyeltük-e azt, hogy mit érzünk? Hogy milyen érzések töltik el a szívünket, az életünket? Mit érzünk? Mit érzünk most? Félelmet? Türelmetlenséget? Netán izgalmat? Testvérem, mit érzel ebben az időben? Mit érzel akkor, amikor Krisztus várásodra gondolsz? Van-e benned olyan izgalom, mint az ifjúban, aki a szerelmére vár? Van-e benned? Mit éreztél ma reggel, amikor a templomba indultál? Amikor jöttél találkozni Krisztussal, vártad-e azt, hogy találkozzál vele? Vártad-e? Vártad-e az úrvacsorai együttlétet, az úrvacsorai közösséget, amelynek során kijöntheted szívedből azt, ami van benne? Amelynek során szíved muzsikája által kizenélheted magadból azt, ami leterhet? Vártad-e? Vártad-e a bűnei alul felszabadulást? várni ezt? Várni a bűneim alóli felszabadulást? Sokunk számára ez olyan idegenül hangozhat. Mert mi szeretjük megtartani sokszor azt, amiben vagyunk. Szeretünk úgy élni, abban élni, amiben eddig éltünk, és nehezen mondunk le dolgokat. Nehezen szakadunk el a megkötözöttségeinktől akár. Vagy a terheinktől, mert olykor jó leterheltnek lenni, mert legalább érezzük, hogy valami van, hogy valami jó. Önt ezt kérem. Gondoltál már arra, hogy a bűnünk aluli felszabadulás lehet izgalommal várni? Hogy lehet Krisztus felszabadító szavára és cselekedetére izgalommal várni? Lehet, hogy most benne csak közömbösség van és érdeklenség. És azt mondod, hogy legyen már vége. Nem várok én már mások ennek az alkalomnak a végét, annyit pakoltak, akik nekünk annyit mondtak, menjünk már haza. De testvérem, itt ma történik valami. Itt ma történhet valami. Itt ma történhet valami veled, pontosabban benned. Mégpedig az, hogy szívünk muzsikája által kizenélhetjük magunkból a bűneinket. Elsírhatjuk magunkat Krisztus előtt. Kisírhatjuk a szennyet, a mocsot magunkból az imacsendben. És elmondhatjuk azt, ami leterhelt, ami megkötözött, ami sok mindenben meggátolt. Ami meggátolt talán a Krisztusra várásban is. Itt ma az történhet, hogy a megterhelt lelked, a terheidet, a leterhelt életedet, a bűnökkel teli bocsudat ide jöhet. És lerakhatod. Itt hagyhatod. Krisztus előtt. Igen. Én hiszem azt, hogy erre lehet. Erre a felszabadulásra lehet. Izgalommal várni. Én ezt valahogy mindig izgalommal várom. És igen, a bűneink aluli felszabadulást lehet izgalommal várni. Ez a teher lerakás, ez a batyó itthagyás izgalommal tölthet el téged is. A várakozás izgalmával. Krisztus lehetővé tette, hogy érezzük a várakozás izgalmát. Hogy érezzük a bűn aluli felszabadulást, a megkönnyebbülést. Testvérem, jöjj! Jöjj és vedd meg magadhoz ennek a várakozó izgalomnak, a teher lerakásnak, a felszabadulásnak a biztosítékai. Amen. Vizsgáljuk meg most lelkünket, életünket. Sírjuk ki a szívünk muzsikája által magunkból a bűneinket. Csendes imádom, vigyük oda Krisztus elé azt, ami leterhelt, és felszabadult módon jöjjünk az asztalhoz. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. készülünk a királyi vendégségre, alázatosan megvolván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenhez. Imádkozzunk együtt, hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Neves el engem a te arcod előtt, és a te szent lelkedet neve el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ámen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg most a mi hitünket is, mondjuk el az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alátszállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitvallás hitelünk alapján kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnösete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált, kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, szent fiát az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnök hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket minden kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, által minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéreteket fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéreteket-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bárben elhívott szolgája, hirdetem néktek a bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megadom Urunk Istennek ingyen való kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért. Ámen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatosan, alázatos szívvel és szép rendben. A gyülekezet a 262. éneket énekelje. A 262. ének így kezdődik, megterítve áll előttünk.